napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Itt a hétvége küszöbén pénteken délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Igaz, hogy ezúttal itt a stúdióban valamelyest lehangoltabb a légkör, mint hát amikor bizalomra okot adó téma szerepel napirenden. Jeles vendéggel ülünk itt eléggé letörve. Dr. Vas Levente, Maros megyei parlamenti képviselő, egészségügyi szakpolitikus, az RMDS Marosvásárhelyi szervezete elnökének társaságában. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy ilyen sok helyről, sok felől eléggé pesszimista információkat sugalló időszakban befáradt a stúdióba.
Jó napot kívánok, és köszönöm a meghívást.
Telefonszámaink, ha be akarnak kapcsolódni a műsorba, természetesen, hogy élnek, tehát ezek a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS falunk száma 074 0274 165-ös, és az e-mail cím is él, naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Azért mondom, hogy eléggé lehangoltak vagyunk itt a stúdióban, mert hogy Marosvásárhely magyar ügyeivel kapcsolatosan itt átnézve egy csomó, hát eléggé lehangoló hír gyűlt össze. Kezdjük talán a tegnap estével. Ön ott volt a helyszínen, a diákok körében, amikor is a magyar diákok, és talán nem csak, mert voltak néhányan román anyanyelvű diákok is, gyertyát gyújtottak, és hát elsíratták az orvosi és gyógyszerészeti egyetemet. Milyen volt a hangulat is egyáltalán? Mit tudott nekik mondani, tisztelt képviselő úr? Egyáltalán van egy reménykeltő, valamilyen információ, amivel az emberekben a lelket lehet tartani ebben a kényes kérdésben?
Egy spontán összegyűlés volt, egy spontán tiltakozás volt. Nagyon békés, nagyon tisztességes.
És kultúrát, a sajtóhírek, ezt minden oldalról elismerték, hogy nem maradt szemét, csendben, kultúráltan történt, szó nélkül, semmi szlogen, semmi skandálás nem volt, csak gyertyagyújtás és csend.
Nagyon sok ismerős arcot láttam, diákokat, oktatókat, politikus társakat, és a sajtóképviselőit természetesen. Én azt hiszem, hogy szép, hogy ilyen nagy számban 600-700 ember spontán módon második este már összegyűlt, és én azt mondom, hogy ha van ilyen erő bennünk, és ilyen eszközök rendelkezésünkre, akkor nincsen elveszve még az orvosi egyetem, és véleményem szerint kell tovább folytatni mindenki a maga erejével, a maga tudásával ezt a harcot.
Hogyan?
Elviekben a szenátus ugye megszavazta, az orvosi és a Pedro Major szenátusa is megszavazta ezt az összevonást. Ennek a létéről a magyar oktatók, politikusok tudtunk, és lehetőségeink szerint mindenhol elmondtuk, az oktatók is, a politikusok is, hogy ezzel nem értünk egyet. Igazából átverték, azt lehet mondani, ezt az összevonást, hiszen mind a két egyetem szintjén csak arra alakultak bizottságok eddig, hogy ennek az opportunitását, a hasznosságát megvizsgálják. Igen ám, de annak ellenére, hogy a magyar tanári kar világosan jelezte, hogy ez számára nem felel meg, a lépéseket kihagyva, és pont ez az a pont, amiben véleményem szerint ezt a döntést meg lehet támadni, a szenátus, a román vezetőség, mind a Petro Major, mind pedig az orvosi egyetem részéről helyrup összebonta, megcsinálta és összehozta ezt a döntést. Ugye a magyar oktatók nem mentek be a szenátusi döntésre, arra bazíroztak, hogy nem lesz kvórum, egy-két román tanár is fog hiányozni, és ezáltal nem tudják a szükséges kvórumot biztosítani, nem lesznek elegen ahhoz, hogy hiteles legyen a gyűlés. Sajnos ez a dolog nem jött be, nem sikerült ez a magyar tanári karnak, és én azt látom, hogy az elkövetkezendőkben ezt megakadályozni csak a közigazgatási bíróságon az oktatók, vagy pedig a diákok részéről, mint érintett felek, jogilag csak ez lehetséges, támadó levélnek a benyújtásával és perbehívással lehetséges. Mi RMDS-ként ott leszünk minden lépésüknél, és támogatjuk az oktatókat és a diákokat, és ha szükség lesz ránk, akkor akár fizikailag is ott leszünk mellettük.
Ha jól értettem, akkor kikérték hivatalosan a két szenátus döntését leszögező jegyzőkönyvet, vagy dokumentumot, amit az RMDS jogászai átvizsgálnak tüzetesen, és a konkrét jogi lépéseket döntik majd el a továbbiakban, de maga ebben az esetben a politikum nem szólhat közbe, tehát nem támadhat úgymond idézőjelbe téve, hanem csak kizárólag a tanári kar és a diákság összefogva milyen támogatást tudnak konkrétan nyújtani nekik, mert valószínűleg, hogy ehhez egy eléggé komoly anyagi háttér is szükséges lesz.
Minden, ami logisztika, minden, ami jogi, úgymond ügyvédi bérfedezet, véleményem szerint erről lehet beszélni, és ezt az RMDS minden további nélkül támogatja majd számukra. Ez úgyis az elkövetkezendő napokban, hetekben, úgy, ahogy eddig is folyamatos beszélgetésekre kerül sor, és ezt mi biztosítjuk számukra. Nagyon fontos, hogy a 2014-es év folyamán a Petru Major és az Orvosi Egyetem között létrejött egy úgynevezett konzorciumi megállapodás, tehát a két egyetem konzorciumi szerződéssel társult egymás mellé. Most ennek a konzorciumnak az eredményeképpen a 287-es törvény 2004-ből arról rendelkezik, hogy ilyen esetekben, hogyha az összevonás megtörténik a két konzorciumban lévő egyetemnél, akkor nem kell az oktatási törvényben módosításokat eszközölni, még akkor sem, hogyha ugye az Orvos és Gyógyszerészeti Egyetem nevesítve van az új oktatási törvényben 2011-ből. Ha a multikulturális jellegét is erre betegesen vigyáztak, hogy szöveges formában ez benne maradjon, multikulturális jellege ennek az összevont egyetemnek megmarad, akkor egy egyszerű kormányhatározattal el tudják dönteni, pontosabban meg tudják szüntetni az Orvosi Egyetembe belefolyó Petru Majornak a jogi státusát, mert beleolvad a mogyebe, és ezért nem kell az oktatási törvényt módosítsák. Ez az a pont, amiért mi parlamenti szinten az RMDS a jelenlegi meglátásunk szerint, a jogászaink véleménye szerint nem tud beleszólni parlamenti szinten. Azonban szövetségi elnök úr, és többet magunkkal már beszéltünk minisztériumi szinten, és lehetőségeinkhez mérten kérni fogjuk, hogy a tanügyminiszter, rosszul mondtam az előbb, a tanügyminiszter megakadályozza ennek a kormányhatározatnak akár a kibocsájtását, és késleltessük ezt a folyamatot, megvárva, hát hogyha a közigazgatási bíróságon való megtámadás révén ezt az összevonást meg tudjuk akadályozni.
Azt mindenképpen le kell szögezni, hogy ha a folyamat elér egy bizonyos szintig, akkor sem következik be a következő tanév kezdetétől, csak 2019 őszétől lenne ez esedékes. Viszont már is felvetődik, és itt van az írott bizonyíték, egy fiatalember e-mailben fordul önhöz, pontosabban a véleményét mondja ki, és lehet, hogy ez sok székelyföldi magyar anyanyelvű fiatalban felmerül. Azt írja a Szilárd nevű fiatal hallgatónk, hogy jó napot kívánok, én most készülök az Orvosi Egyetemre, de hát ezután meggondolom azt, hogy menjek-e vagy sem. Ilyen kételkedő, megijedt fiataloknak milyen üzenettel lehet hozzájuk fordulni, és egyáltalán hogyan lehet bátorítani őket, mert hogy ima az elkeseredés jele.
Nagyon fontos és nagyon jó kérdés, és nagyon fontos, hogy beszéljünk erről a rádióban. Igazából az, ami ma történik, és amiért el vagyunk keseredve, amiért fel vagyunk háborodva, ami ellen tiltakozunk, az a mogye hosszú távú megmaradásának a megkérdőjelezése. Hiszen ugye az ember minél idősebb, annál jobban aggódik a jövőért, a fiatalok jövőjéért, a nemzet jövőjéért, az erdélyi magyarságért. Ez valahogy így van a természetünkbe belevésődve, fiatalon nem gondolunk annyira hosszú távon előre, hanem éljük a mindennapokat. Nincs veszélyben a beiskolázási szám. 140 helyjel valószínű az általános orvosi kar magyar tagozata megnyitja a kapuit, a felvételiről ugyanazt kell tudni, amit eddig is, a magyar tanári kar rendelkezésre áll, az oktatás, a beiskolázás megtörténik, a felvételi megtörténik, pontosan ezért mindenkinek felhívom a figyelmét. Azoknak, akik a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre készítik a diákjaikat, tanárembereknek, a szülőknek és a diákoknak, akik ide felvételiznek, hogy ma a mi ügyünket azzal segíthetik a legjobban, hogyha még ügyesebben, még jobban tanulnak, és bátran felvételiznek a Marosvásárhelyi és Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre, orvosnak, fogorvosnak, gyógyszerésznek, és minél több jelentkezőből, minél több ember tud akár a fizetéses helyre is bejutni, ezáltal is bebizonyítva, hogy erre a képzési formára van igény Erdély szinten. Nem félek én ettől, hogy ma nem lenne bőven 100 felett a bejutók száma, azonban megtörténhet, hogy pont az a cél, hogy az egész MOGYE létét hosszú távon elbizonytalanítva elvegyék a kedvét a magyar diákoknak, fiataloknak, hogy ide felvételizzenek. Még egyszer arra kérek mindenkit, hogy ugyanúgy, ahogy eddig tanult, tanuljon tovább, és jelentkezzem a felvételire, és ősszel elkezdődik ugyanúgy az iskolai év, mint ahogy eddig volt. Az összevonás, a főtanszékek megnemadása, ezek mind-mind-mind hosszú távú, a magyar tanári kar utánpótlását hivatottak garantálni, és kevésbé érintik a magyar diáklétszámot, kevésbé érintik a magyar beiskolázási számot, a diákokkal kapcsolatos problémák ma az egyetemen nem érződnek.
Említett néhány dolgot, amivel hát azért vitába szállnék szíves engedelmével, miután tegyük fel a fülhallgatót, mert ez Illemes Attila műszaki munkatársunk, hogy hallgató van a vonalban, tehát meghallgatjuk a tisztelt hallgatót. Haló, üdvözöljük!
Én is igen, szeretettel önöket. Csak azt akarom mondani, újból én vagyok, hogy 60 évvel, 50 évvel ezelőtt, a Ceausescu idejében nem volt ilyen probléma. A lányom a filológián végezett Kolozsváron, de almásról orvosok, gyógyszerészek kerültek ki a Vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemről. És nem volt ilyen probléma most, hogy előre haladjunk most, mert a szekerünk nem előre, mert melyen vissza. Hát ez egy kicsit furcsa dolog, hogy ahelyett, hogy még jobban alakuljanak a helyzetek, hát visszamenőleg menjünk. Tehát ilyen furcsa dolgok történnek, de én csak azt mondom, hogy a diákoknak is, és mindenkinek legyen egy önharca és egy önambíciója ahhoz, hogy még azért is.
Köszönjük szépen a bátorítást, Iluska néni, megértettük. Köszönjük szépen.
Egyetértek.
Isten áldja.
Valamit óhajt hozzá.
Egyetértek.
Jó.
Még azért is meg kell mutatni.
Van itt két gond. Tehát multikulturalitást említette, hogy erre vigyáztak gyakorlatba ültetni, nem ültették ide, és tovább 2011-es tanügyi törvénynek az előírásait mai napig sem alkalmazták. A három illető dokumentumban, törvényben megjelölt egyetem közül kizárólag csak a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen nem alkalmazták. Másrészt pedig, amennyire én ismerem a jelenlegi tanári kart, elég sokan vannak nyugdíjazási határidő közelében, tehát azt a kort értékel, és azt is halljuk évek óta, hogy ugyebár a magyar tanerőknek az utánpótlása is állandóan akadályoztatva volt, akkor ilyen formán, hosszú távra hogyan lehet tervezni, vagy ebben a tekintetben ön biztos, hogy jobban ismeri a hátteret, mint én kívülállóként mondom ezeket az adatokat, de én ezt tudom jelen pillanatban.
Tehát a multikulturális szót csak egyetlen egy kontextusban használtam, abban a kontextusban, hogy az egyetem szenátusa betegesen vigyázott arra, hogy a multikulturális szót bent tartsa az összevonás dokumentumában, pont azért, hogy az oktatási törvény módosítása ne szükségeltessék. Amúgy a multikulturális szót más kontextusban nem használtam, és még egyszer kihangsúlyozom, hogy a mai felállás szerint a diákok beiskolázási száma orvosi fogorvosi gyógyszerészetén elvekben biztosított. Minden mogyevel kapcsolatos probléma elsősorban nyomatékosan a magyar oktatói vonal utánpótlását akadályozza. Ha nem alakul meg a főtanszék, a magyar dékáni hivatal, dékán helyettes, akkor a magyar tanári karban tud a másik fél cseresznyézni, és nem a magyar tanári kar és annak a megválasztott vezetősége határozza meg, hogy mikor milyen posztot hoznak ki, mikor milyen előreléptetésre van szükség, kerekasztolnál megegyezve a tanszékvezetőkkel, megegyezve az egyes tanszékeken, klinikákon. Hogyha nincsen betartva a törvény szava, akkor ez sérül. Ez sérül 7 éve, és ez az, amiért féltjük és aggódunk a módjaért, hogyha ez hosszú távon így történik, akkor eljön egy olyan pillanat, amikor már szándékaink hiába lennének meg a román félnek a szándékai, hogy segítsen minket, mi már nem tudjuk kiállítani azokat a magyar tanárokat a megfelelő számban, hogy például egy akkreditációs folyamaton átmehessünk. Ez nagyon-nagyon fontos kérdés, és pont ez az, amit a modell összevonása nemhogy segítene, hanem az egyetemi autonómiára hivatkozva az arányainkat, az esélyünket, hogy ennek érvényt szerezhessünk, még jobban csökkenti. Tehát ahelyett, hogy az oktatási törvény előírásai az egyetemi autonómiát felülírva végre valahára 7 év után megvalósulnának, a helyett ugye még jobban rontják az esélyeinket, és innen a mi felháborodásunk, hogy ennek a kálváriának a módján 2011. januárjától véget vessük. Pont ez az, amiért én azt fogalmaztam meg, és nagyon sokat tárgyaltam képviselő szenátor kollégákkal, román emberekkel innen Maros megyéből, hogy ha igazából tisztességgel számunkra úgymond vásárhelyi létet akarnának biztosítani, és nem ellenünk épülne ez az összevonás, a két egyetem összevonása, akkor nagy testvérként simán, nyugodtan felajánlhatták volna, hogy megnyugtassanak a magyar főtanszéknek, a magyar dékáni hivatalnak a létrehozatalát. Ha ezt nem tették, annak ellenére, hogy ezt mi nyomatékosan hangsúlyoztuk, hogy még ezt se ajánlottátok fel, mit akartuk? Még ezt se mondtátok, hogy betartanátok a törvény szavát, hogyha úgyis át kell írni az egyetem kártáját, akkor miért hinnénk el, és miért hinné el a magyar tanári kar, hogy a következőkben, amiután ez az összevonás megtörténik, és esetleg nem sikerül megtámadás révén törölni az előírásait, akkor ez megtörténne. Szerintem élesedik a harc, és ilyenkor nem észérvek, hanem érzelmek, veszekedések miatt jó döntéseket hozni nem lehet se egyik oldalon, se a másik oldalon, de ezért nem a magyar fél a hibás.
Már is szerzett egy hívet, és köszönjük a bátorító szavakat. Azt írja Szilárd visszatérve a témára, hogy értettem, köszönöm szépen a válaszát, tehát akkor nem adom fel tisztelettel, ezek szerint jön az orvos egyetem.
Hajrá, Szilárd!
Csak így tovább. Nos, egy utolsó kényes kérdésem lenne önhöz. Ön éveken keresztül, vagy több ízben, bocsánat, itt ennél a mikrofonnál is hangoztatta, hogy Erdélyben nincs orvos hiány. Na már most ezeknek a tudatában, tudva azt, és ezzel biztos, hogy ön is nagyon tisztában van, nekem is vannak ezzel kapcsolatosan adataim, hogy a székelyföldi fiatalok, akik orvosit végeznek, például ez az évfolyam, amelyik az idén végez, a tavalyról is volt, kb. Egy harmaduk nem jelentkezett rezidens vizsgán, megszerezte az államvizsgát, s azzal irány nyugat. Az idén talán még többen készülnek kimenni, és vannak ezek az áthallgatások, már Magyarországra mennek jobbára.
Részképzés, nyári egyetem, különböző ösztöndíjak.
Rögtön állást ajánlanak nekik fent, és további tanulási lehetőséget Magyarországon. Tehát, ha itt ez a helyzet, tudván azt, hogy túl mi a helyzet, ahol szintén akut kérdés az egészségügyi kadereknek a hiánya, akkor ennek tudatában továbbra is azt állítja, hogy nincs orvoshiány Erdélyben, tisztelt dr. Vasalente.
Igen, én azt mondom, hogy az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem képez elég diákot, 140, 135 igazából, de lesz 140 ez, 140 helyen minden évfolyamon elég orvosképzés van ahhoz, hogy ez a 140 évente az egyetem padjaiből kijövő fiatal orvos, rezidens vizsga után, majd a szakorvosi vizsgája után, az orvos utánpótlást biztosítsa Erdélyben. Sőt, azt is látjuk, hogyha nem marad itt mindenki, és most nem szeretem a pontos számokkal itt most játszadozni, de mondjuk, ha 100-an itt maradnak a 140-ből, akkor is az utánpótlás biztosítva van. Tehát pontosan ezért merem állítani, hogy nem csak magyar, hanem román szinten is Románia túlképez orvosokat, több orvost képez, mint amennyire valóban szüksége lenne, és a rezidensek helyeinek a biztosításánál, a szakorvos, frissen végzett szakorvosok helyének a biztosításánál vannak súlyos problémák, súlyos gondok, hiszen a rendszer nem alakította ki a nagyon könnyű járóbetegrendelőbe való belépésnek a lehetőségét, a családorvosi praxisoknak az átvételéhez nem biztosít támogatást. Ha ezeket mind megtenné, ha a kórházakban lennének jobb kondíciók, akkor elvár lenne, hogy abból a 140 magyar diákból kevesebb menjen el. Pontosan ezért, ha a magyarra vonatkoztatjuk vissza, és a magyar beszélgetésünkre, a magyarul történő beszélgetésünkre ezeket a mondatokat, amiket itt az orvoshiányról, orvosképzésről elmondtuk, akkor még egyszer hangsúlyosan igazá válik az, hogy nem a jelen pillanatban a MOGYE szintjén és a MOGYE Petromájor összevonása főtanszékek hiányának a szintjén elsősorban nem a diák létszám és a diák pótlás, az orvospótlás a fő probléma, hanem a magyar tanári kar utánpótlásának a garancia nélkülisége azáltal, hogy nincsen főtanszék, nincsen dékáni hivatal, és hogy ezt még gyengítik azzal is, hogy egy sokkal nagyobb egyetem keretén belül nem 25-30%-os magyar részarány lesz az egyetemen, hanem 15-18%-os magyar részarány. Ezért fontos, hogy ma megkongassuk a vészharangokat, következetesen kiálljunk emellett, tanárok, diákok, és mi pedig politikusok támogassuk ezen igyekezetüket, hogy ezt meg akarják oldani.
Újabb hallgató van a vonalban, Renáti asszony jelzi, Nemes Attila, üdvözöljük, és nagyon kérném, hogy rövid legyen.
Nagyon rövid, azt szeretném elmondani, hogy 55-ben ugyanez történt a középiskolákkal, ugye? És akkor 11 középiskolája volt ilyen technikai Marosvásárhelynek, és akkor 55-ben gyönyörűen megszüntették az egészet, és akkor egy csomóan ott maradtunk az utcán, több mint fele közülünk tovább nem tudtak folytatni a tanulmányait, és valahogy nagy nehezen csináltak nekünk osztályokat azért, hogy legyen, ahol érettségizzünk. Hát én nem tudom megengedni ezt sehogy se, hogy a multikulturális mindezt hangoztatja, hát onnan a hegyen túlról jött, akkor nem tudja, hogy mi az multikulturális.
Köszönjük szépen.
Igen, és valahogy azt kell megértetni már. Igen, de azt kéne megértetni végre, hogy multikulturálok vagyunk, és akkor úgy kell, az a százalék az meg kell legyen. Ennyi akkor magyar, annyi romás alá szolgálja, de nem még a magyar egyetemhez még bevágják ezeket a dollárosokat és azokat is a magyar részre. Hát tegyék oda a román részre.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm, hogy megtaláltad.
Szép hétvégét, viszont hallásra. Mennyiben tartja megoldásnak azt, amit ma Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere ajánlott, hogy a MOGYE megtartása, a magyar orvosképzésnek az elsorvasztása elleni kísérleteket egy székelymenetelés jellegű kézenfogással, élőlánccal lehessen nyomatékosítatni?
Nagyon könnyű lenne azt mondjam, hogy igen, hajrá. Csak ha azt nézem, hogy a katolikus iskola utolsó megmozdulásánál hány ember jött ki az utcára, reálpolitikusként azt mondom, hogy ezt első számú megoldási lehetőségként, amikor itt tudjuk, hogy olyan robinsoni túlélésre vagyunk berendezkedve, hogy itt ez egy hosszú harc lesz valószínű, nem tudom, hogyha eredményes lesz. Én nem akarok Antal Árpád polgármester úrnak ellent mondani, nem akarok több okból, többek között azért sem osztálytársak voltunk, de én azt hiszem, hogy ezt felelős politikusként ma nem tudom minden áron ajánlani. Ha ez a dolog spontán, az emberek szintjén megszerveződik, akkor én politikusként ott leszek. Én politikusként az emberek mellett leszek, volt egyetemi oktatóként, a MOGYEN ott leszek, volt diákként ott leszek, családapaként ott leszek, aki aggódom a gyerekeim sorsáért, és Marosvásárhelyen szeretném őket tartani. De politikusként, hogy mi ezt támogassuk, és mi álljunk ennek az élére, ezt nem tartom jónak. Mindaddig, amíg mondjam azt, a magyar tanári kar és a diákok erre valamilyen szintű felkérés számunkra nem nyújtanak. Ha a magyar tanári kar, ha a magyar diákok azt mondják, hogy ez a helyes és járható út, akkor véleményem szerint akár Antal Árpáddal együtt fogunk masírozni ezen a felvonuláson.
Dénes nevű hallgató írja SMS-ben, összehasonlításként a most kialakult helyzettel kapcsolatosan azt írja, hogy a Kolozsvári Egyetem egykori egyesítésének megismétlése ez a mai viszonyok szintjén alattomos módon, írja a hallgató. Véleménye szerint a bíróság nem független, lásd a katolikus iskola történetét, írja Dénes. Bárcsak ne lenne igaza. Nos, hát zárjuk le ezt a témakört, mert hogy van jó is a nap alatt, ugye már politikusi létét említette tisztelt Vastavente. Nos, hát akkor dőljünk hátra, mert hogy egy mai információ szerint tegnap este élőben sugárzott tévéműsor kapcsán a Római Katolikus Gimnázium ügye megvan oldva, annak ellenére, hogy mit döntött a taláros testület. Ezt jelentette ki Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt elnöke egy tegnap esti élő tévéműsorban annak kapcsán, hogy állítólag ismételten beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, Kelemen Hunor szövetségi elnök közreműködésével, és azt állította a pártelnök, hogy ha Magyarország támogatja Romániának a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezetbe az OECD-be való felzárkózását, akkor ő garantálja, hogy megvan a megoldás. Önök tudnak valamit a Római Katolikus Liceumnak az ügyéről? Mert hogy adás előtt ön is azt mondta, hogy megvan oldva.
Megvan oldva, ez nem nagyon meredek kijelentés. Én azt hiszem, hogy itt keressük a megoldásokat. Együtt a szülőkkel több mint egy éve. És ennek számtalanszor nekifutottunk, legutóbb ugye parlamenti szinten törvényeket szavaztattunk meg 6%-unkkal a parlamentben RMDSZ-ként, hogy a katolikus iskolát a parlament erejével hozzuk létre. Ez az, amit ugye az Alkotmánybíróság 5-4 arányba elkaszált, és azt mondták, hogy ez nem egy járható út. Na már most... Én megmondom őszintén önnek, hogy pont a MOGYE üggyel, meg egyéb politikai egyeztetésekkel elfoglalva ezt a katolikus iskolás kérdést és ezt a bejelentését Dragnea úrnak a Facebookon úgy találtam, hogy meggyőződésem volt, amikor rápillantottam, és csak annyi időm volt, hogy rápillantottam a hírre, hogy valaki viccből feltette az ezelőtt egy fél évvel, javítson ki szerkesztő, egy jó fél évvel ezelőtt tett ehhez hasonló ígéretét. És néztem, hogy milyen vicces ez az ember, már nem emlékszem a nevén, az ismerőseim közül kitette föl, aki ezt felposztolta az internetre. És ma is úgy gondolom, hogy nem szabad hátradőlnünk, egyáltalán nincs megoldva ez a kérdés. Helyi szinten, az önkormányzat szintjén az iskolahálózatot mi nem fogjuk megszavazni, és ha a törvényt betartja hatodügyminiszter, és az az a pont, amiben Dragnea úr segíthet, nem tudom, hogy miről beszélt telefonon, akkor a tanügyminiszter elviekben és a törvény szava szerint megoldhatja a katolikus iskola több mint egy éves kálváriáját, és ezáltal a marsvásárhelyi magyaroknak bebizonyíthatja azt tanügyminiszterrel együtt, hogy a mi számtalan próbálkozásunk és az általuk is támogatott parlamenti szintű szavazatokkal támogatott próbálkozásunk ellenére és azoknak az elkaszálása ellenére ezt az iskolát tanügyminiszteri rendelettel meg létrehozzák, beteszik az iskola hálózatban, és végre valahára megoldjuk ezt a kérdést. Nem tudom, hogyha kiéződött az irónia a szavaimból. Én azt hiszem, összefoglalva Vásárhely RMDSZ elnökként, és valószínű, hogy erre értette szerkesztő úr is az előbbi mondatait, hogy ezt a kérdést meg lehet, és meg kell oldjuk. Hiszen ez nem egy olyan ügy, amiben Bukarestnek, vagy pedig akár másnak is beleszólási joga lenne, hiszen ez egy Marosvásárhelyi valós igény, és úgy a fülembe cseng a minisztériumi egyeztetéseknél a tavaly, a 2017-es évben, amikor az összes Maros megyei román képviselő és szenátor versenyt beszélt azzal, annak kapcsán, hogy ők esznek az iskolának a létezését támogassák. Na hajrá, urak, lássuk, hogy akkor most, ha a tanügyminiszter létrehozza ezt az iskolát, akkor hányan és milyenféle formában fognak majd rikácsolni ellene?
Sőt, hát ott van fekete-fehéren elolvasható Dorin Flóra polgármesternek az évi tevékenysége jelentés, illetve hát a 2018-as kitűzött célkitűzések között is, hogy mennyire oda van, s aggódik a katolikus iskola szülői társaság, illetve hát a diákok sorsa miatt is, hogy milyen nagy gond ez. Persze tudjuk azt, hogy az iskolákért felelős igazgatóság hogy viselkedett ebben a kérdésben, zárójel bezár. Nos, hát viccet félretéve, mert komoly dolgok ezek. Mondtam, hogy eléggé lehangoltak vagyunk. Már nem is tudom, hogy az ember merre kapkodja a fejét. Egyéb iránt lesz dolguk tanügyminisztériumi szinten, mert hogy be van hívva a tanügyminiszter még három tisztségviselővel, tárcavezetővel a parlament. Ez a három egyszerű indítvány robban a minden igaz a jövő héten, úgyhogy lesz dolguk a tekintetben is, és lehet, hogy éppen ez a megoldás, hogy új tanügyminiszter fogja fel beiktatása után ezt a kérdést elintézni. Majd meglátjuk.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Naprakész műsort hallgatják, eddig eléggé lehangolt hangulatban beszélgettünk mai vendégünkkel, dr. Vas Levente, Maros megyei parlamenti képviselővel, egészségügyi szakpolitikussal, az RMDSZ Marosvásárhelyi Szervezetének elnökével, és mind a hangsúlyt arra helyezem, hogy egészségügyi szakpolitikus, mert hogy van egy törvénytervezet, amely átment a törvényhozáson, ez a vidéki egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek elszámolásáról szól. Röviden, mennyiben segíti ez a vidéki kórházak, vidéki egészségügyi központoknak a helyzetét a jövőre vonatkozóan, ez a kezdeményezés, és talán a szenátus még hátra van.
Átment a szenátuson, és az egészségügyben felsőházat jelentő, úgymond képviselőházon is. Az egészségügyi piacon, az egészségügyi költségvetésből az sürgősségi ellátás kevesebb, mint 2%-ot fogyaszt el. Igazából ebben a szegmensben jöttünk, és javasoltunk egy módosítást egy amúgy nem általunk benyújtott törvénytervezetbe, és sikerült átvinnünk, hogy a vidéki kórházakat, amelyek nem megyeközpontú kórházak, és nem sürgősségi elnevezés van a nevükben, is támogassák sürgősségi ellátásaik költségeinek a fedezésével. Igazából ez egy kapu, ami lehetőséget nyit majd számukra, Kézdivásárhely, Gyergyó, Szent Miklós, Dicső, Régen, Segesvár is folytathatnánk ezeket a kórházakat, Udvarhely számára, hogy a több pénzhez juthassanak. Egy pici megvalósítás, de ugye örvendünk neki, és a megyei rangú sürgősségi kórházak esetében is több költségtétel elszámolását engedi meg, ezáltal növelve a sürgősségi ellátás minőségének a javítására fordítható összegeket. Ez egy kis rész, azonban nagyon fontos, és ehhez hasonló kezdeményezések, módosítások és elért eredmények azok, amelyek ugye abban az elkeseredésben, amiről ön is beszél, igazából egy bizakodást, reményfoltot adnak nekünk, hogy a munkát érdemes tovább vinni, és ebben, hogyha visszajelzéseket kapunk, hogyha az emberek megerősítenek, ha a munkatársaink, kórházvezetők megerősítenek, akkor ez nagyon jól esik, és visszük tovább ezt a munkát.
Milyen hatása lehet annak, amivel fenyegetőznek a Sanitas szakszervezetnek a vezetői és a jeles szervezői, hogy májusban általános sztrájk törhet ki az egészségügyben?
Igazából öntsünk tiszta vizet a pohárba. Az egészségügyben nagy mértékű fizetésemelések voltak. Az alapfizetéseket emelték, és ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. A spórok esetében, úgymond a hozzájárulások, a juttatások esetében kiegészítették, és képpen azt mondták, hogy az össz fizetés alapot 30%-ban az össz hozzájárulás, járulék, pótlék nem haladhatja meg. Ezen belül azonban ezeknek a pótlékoknak az értékét 5%-ról egészen 85%-ig megengedték. Tehát van olyan orvos, van olyan asszisztens, aki mondjuk a törvényszéki orvostanon dolgozik, vagy a morfopatológián, a korbonctanon, annak egy bizonyos részlegén, aki az alapfizetése fölött még 85%-ot is pluszba kaphat. Most természetesen a kormány sajnálatos módon nagyon-nagyon rosszul kommunikált ebben a kérdésben. Egy relatív számára nagyon nagy nehézségekkel megvalósítható programban, ami nagyon-nagyon sok plusz pénzt igényelt, nem mondta el, hogy hogyan és milyenféle formában fogja ezt végigvinni. A pótlékokról szóló kormányhatározatot utolsó percen adta ki, ami a társadalomban és az egészségügyi szektorban nagyon nagy elégedetlenséget és nagyon nagy várakozást keltett, és ma nagyon-nagyon sokan azért háborognak, hogy az ő fizetéseik magyarázat nélkül, ha nem abban mondjuk 85%-os pótlék kategóriába esett bele, hanem az 50-40%-osba, akkor helyenként csökkenhet. Ezek a felháborodások pontosan ezért érthetőek, és a kormánynak és a miniszternek az a feladata, hogy megmagyarázza, vagy társadalmi békét próbáljon teremteni, ami nagyon-nagyon nehéz lesz. És még engedtessék meg nekem, hogy azt elmondjam, és ezzel ebben a dologban a kormány ugyancsak tévedett, annak ellenére, hogy nagy mértékben növelte a fizetéseket az egészségügyi szektorban, és ehhez valamilyen elváráscsomagot kellene társítson, hogy a betegek érdekeit is jobban érvényesíteni tudja, de az nem megengedhető, hogy például egy laboratóriumban az asszisztens, az orvos nagyobb fizetést kap, de egy biokémikus, aki ugyanazt a munkát végzi el, és felsőfokú egyetemi végzettségvel rendelkezik, annak nem emeli meg a fizetését. Nem megengedhető, hogyha egy gyógyszerész bemegy a kórházba, betegek mellett dolgozik, akár ő is, akkor a gyógyszerészek fizetését az orvosok és asszisztensek mellett nem emeli meg. És ez még akkor is érdemes kitárgyalni, hogyha mondjuk a kórházi gyógyszerésznek a fizetése a patikában dolgozó gyógyszerész fizetéséhez képest ma is egy picivel magasabb, mert itt egy egészen más munkahelyről, munkakörülményről van szó. Pontosan ezért RMDSZ-es politikusként, szakpolitikusként, az Egészségügyi Bizottság titkáraként úgy gondolom, hogy itt a hiba kétoldalú. A minisztérium hibája is, a munkaügyi minisztérium hibája is, és egy bizonyos szempontból elégedetlenség, megmagyarázhatatlan elégedetlenség, szubjektív elégedetlenség is társul egyes emberek fejében ehhez a fizetésemeléshez, mert ő is azt várta el, hogy nőjön a fizetése, habár lehet, hogy csak méltányosabb lett a többiekhez képest.
Lenne még jó néhány kérdésem, de szorít az idő, és jó néhány SMS jött még. Van eléggé lesújtóak a hallgatói vélemények is.
Van itt egy biztatás is, ezt olvasnám fel. Elsőként Peti nevű hallgatónk írja SMS-ben, mi van Marosvásárhelyen? Előbb a katolikus iskola, most pedig a Mogye. Még mi van hátra? Ne hagyjátok a templomot, ne hagyjátok az iskolát, írja Peti.
Nagyon gondolkodtam erre felővet, hogy elmondom-e. És engedjék meg, hogy nem veszekedésképpen, de elkeseredésképpen elmondhassam, hogy ledöbbentett a tegnap reggel látott Facebookos poszt, amelyben az egyik párt a Polnak, elnökének az üdv rivalgását olvastam, hogy az ő 2016-os programjuknak, politikai programjuknak egy nagyon fontos tétele valósult meg, amikor a két egyetem összevonódott. Én azt hiszem, hogy nagyon sok ember itt Marosvásárhelyen, régi politikusok, új politikusok, magyar emberek és román emberek is, akik épésszel gondolkodnak, azt kell lássuk, hogy itt közösen össze kell fogni, és helyre kell tenni bizonyos dolgokat. Helyre kell tenni sokszor a mi magyarjaink fejébe is, a politikusaink fejében is, de helyre kell tenni mindenkinek a fejében pont azért, hogy együtt közösen tudjunk változtatni. Hogy fel tudjuk mérni, hogy mi az, amiben tudunk változást elérni nagyon rövid időn belül, mi az, amiben csak hosszú távon tudunk esetleg változást elérni, és hogy magunkat nap mint nap, hónapról hónapra ne tegyük olyan problémák elé, amelyeknek a végén nincs megoldás, és a mi hangulatunk, az itthon maradási vágyunk, a munkakedvünk pedig egyre jobban lefokozódik és lelombozódunk. Ma marosvásárhelyi politikusként, vezetőként és relatív tapasztalattal rendelkező, szervezeti kultúrával rendelkező vezetőként én azt hiszem, hogy ez az, ami hiányzik nagyon Marosvásárhelyen, és ehhez szükségünk van a nem marosvásárhelyi erdélyi magyarságnak a támogatására is.
Azt írja Zoltán, nem túl biztató, erről valamelyest már szót ejtettünk Antal Árpád, Sepsiszentgyörgyi polgármester nyilatkozata kapcsán, hogy Marosvásárhely 1990. márciusa óta már nem a Székelyföld. Ott még létezik a lelkekben az indulat, és nem álmukban lázadnak, írja Zoltán.
Ha Zoltán megengedi, nem ismerem, és nagy tisztelettel mondom el. Nézze, én részt vettem a székelyek nagy menetelésén, valahol Csemádon és Dálnok között voltam ott. Mennyi ideje is történt?
Öt éve.
Tehát én azt hiszem, hogy mindannyian be kell lássuk, hogy nem mindig az utcára vonulás, nem mindig a feltétlenül egymás ijesztegetése és egymás, mondjam azt, megszólása és a marosvásárhelyi embereknek a leszólása, hogy esetleg nem mernek kimenni, vagy nem akarnak kimenni, vagy nem látják jó megoldásnak az utcán való tiltakozást, a helyes megoldás. Én ízig-vérig szíke ember vagyok, három széken nőttem föl, és úgy látom, hogy ma a marosvásárhelyeknek arra van szükségük, hogy érezzék, hogy a többi magyar Erdélyben támogatja őket, de nem folyamatosan azt mondják nekük, hogy miért nincs bátorságuk kimenni az utcára, és a 90-eshez hasonló esemény sorozatokat indítani el. Én ebben a kérdésben látva a marosvásárhelyi emberek elkeseredését azt mondom, hogy itt a fogat összeszorító, kitartó és az ütéseket bíró marosvásárhelyi magyarság lesz képes csak felállni, és én bátran kimondom 2020-tól akár magyar polgármestert állítani.
Nincs mit hozzáfűznöm nemes buzdító gondolatokhoz. Csak annyit, hogy köszönöm szépen, hogy ilyen nehéz körülmények között is befáradt és tájékoztatott mindarról, amiről tudni kell ezen kényes kérdések kapcsán. Keddektől indul egy újabb folyamat, de erről most csak is suktolozva mondom, így négy szem közt ennek, hogy a kétnyelvű utcanéptáblák persorozata indul keddtől. Hát ha, ez valami önbizalmat hoz. Köszönöm szépen, tisztelt dr. Vas Levente, hogy itt volt, és beszámolt mindarról, ami kényes jelen pillanatban Marosvásárhelyen.
Én is köszönöm, és Zoltánnak is, és a többi hallgatónak is, aki betelefonált és beírt, köszönöm szépen, hogy az érdeklődésükkel megtiszteltek minket.